A hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk is a beszélgetést Romsics Ignác történésszel, a témánk továbbra is egy közelmúltban megjelent tanulmánykötet a nagy háborúról, az első világháborúról, illetve az 1918-19-es magyarországi forradalmakról. És ugye az első világháború hadszíntereiről vagy történéseiről beszélgettünk a hírek előtt. Érdekes, ugye a könyv több helyütt is foglalkozik azzal, hogy hogyan is alakult a háború megítélése, illetve a háború és a közhangulat vagy a közvélekedés. És ez nagyon sokat változott, mondjuk 1914-ben nagyon más volt a közhangulat és a közvélemény a háborúval kapcsolatosan, mint mondjuk akár már 16-ban vagy 1917-ben. Ez elsősorban annak okán változott a közhangulat, hogy ez nem lett mégsem villámháború, mint ahogy azt például a németek tervezték, kialakult egy állóháború megmerevedett frontvonalakkal, ráadásul hatalmas emberáldozatokat követő hadműveletekkel. Itt említettük az imént már az iperni gáztámadást, de hát mondhatjuk az 1916-os verdöni vérszivattyút is. Tehát hogyan is változott a közhangulat?
Kétség kívül, hogy minél tovább tartott a háború, minél több szenvedéssel járt, akár a frontokon, akár a hátországban, annál kevesebb ember lelkesedett a háborúért és a harcért. De hozzátenném, hogy a filmhíradók és a képek néha félrevezetők is tudnak lenni. Tehát ha csak a korabeli filmhíradókat és fényképeket nézzük és újságbeszámolókat, akkor azt látjuk, hogy a monarchiában is és másutt is mindenki lelkesedik a háborúért. Aponyi Albert például úgy kiáltott föl a parlamentbe 14-ben, hogy na végre.
És valóban, hát bocsáss meg, látunk fel plakátokat és transzparenseket, hogy éljen a háború.
Igen. De hogyha megnézünk olyan dokumentumokat is, amelyek nem a nyilvánosságnak szóltak, vagy nem jelentek meg akkor, vagy később a nyilvánosság előtt, akkor azt látjuk, hogy bizonyos társadalmi rétegekben ez a lelkesedés sokkal korlátozottabb volt már akkor is, vagy nem létezett. És ezt nem csak a saját kutatásaim alapján mondom, mert van egy ilyen tanulmány a szövegben, hogy az első világháború alulnézetből, hanem a francia Jean-Jacques Beckernek a kutatásai alapján, és egy amerikai történésznek az oroszországi kutatásai alapján. És mind a hármunk, mondjuk így a konklúziója az, hogy a paraszti lakosság körében kezdettől fogva nagyon korlátozott és mérsékelt volt ez a lelkesedés, és a paraszti lakosság...
De mert, hogy őket vitték elsőként a frontra?
Hát őket vitték el, ők voltak legtöbben, és hát őket lehetett legkevésbé szólamokkal mozgósítani, hazafias szólamokkal, tehát például a francia parasztok egyáltalán nem lelkesedtek elzászlót a visszafoglalásáért, a magyar parasztok, akiket bevonultatnak, pedig általában szomorúan vonulnak be. Ugye itt, és a I.S. Gyulának van egy nagyon szép leírása, azt hiszem a Koratavasz című önéletrajzi regényében, amely mondja, hogy amikor itt megjött a hazbizonyt, akkor a férfiak összegyűltek a nagyapa lakásán, és elkezdtek beszélgetni, és miután egész nap ittak, jó hangulatban voltak, de azért a végén csak föltették a kérdést, mi lesz, ha Gábor nem tér haza a frontról. Tehát azzal azért az első pillanattól kezdődően számolni lehetett, hogy itt vissza fognak lőni, és eltalálhat a golyó. És ezért én azt gondolom, hogy a lelkesedés a kezdet-kezdetén sem jellemzett minden társadalmi réteget.
És mely társadalmi rétegek voltak azok, akik feltétlenül hívei voltak, vagy lelkesedtek valóban?
A kiskunhalasi kedves paraszgazdámat, Csonka Mihályt idéztetem, akkor ez a városi csőcselék féle nép. Akik,
hát ez még a városi középosztály.
Városi középosztály, kispolgárok, igen, ez a réteg volt ez. És idézem azt is, valóban van olyan érettségizett, vagy diplomás, értelmiségi, és az írók közül is többen úgy érzik, hogy el kell menniük Balázs Bélával bezárólag, ki kell menni a frontra, ha csak haditudósítóként is. De többen nem haditudósítók, hanem effektíve Kun Bélától elkezdhetően harcolnak. Úgyhogy volt háborús lelkesedés, és az biztos, hogy az idő előre alattával az egyre mérséklődött, és 1918-ban hát már ezt a katonák leveleiből, följegyzéseiből világosan kiderül, hogy békére vágytak. De gondoljunk Babicsnak a versére 16-ban, a húsvét utánra.
Pedig ugye Babics is tulajdonképpen az első időszakban még híve volt.
Igen, de 1916-ban már nem, messze menően nem, és ez volt a tipikus.
Hogy említette Magyarországra vonatkozó kutatásokat és Franciaországot, de például hogyan alakult ez Németországban? Ott is megvolt ez a fajta kiábrándultság? Hiszen mégis ők voltak a vezető.
Mindenhol megvolt. minden országban megvolt, nyilván különböző mértékben mindenütt megvolt.
És ezt mondjuk a sikeres, egy-egy sikeres hadművelet híre akár egyik oldalon, akár másik oldalon sem befolyásolta?
Befolyásolni tudta azokat a, hát mondjuk kényelmes környezetben élő embereket, akik ezt újságból olvasták. De azt a katonát, akinek ellőtték a kezét, vagy ott feküdt a frontban, mondjuk túlélte, de azért az nem egy leányálom heteken keresztül a lövészárokba feküdni, vagy azt a parasztasszonyt, aki maga fogta az ekeszarvát, és próbálta a hadifoglyokkal művelni a földeden, azokat ez nem nagyon lelkesítette, az egy-egy ilyen frontbeszámoló vagy áttörés sem. De hát az újságolvasók ezt nyilvánvalóan mindkét oldal, és másnak örült, és másért lelkesedett. Tehát a Brusilov offenzíváért Magyarországon nem lelkesedtek, azért az oroszok vagy a románok lelkesedtek.
Elhúzódó háborúról volt szó, szociális feszültségekkel, a hátországban is egyre nehezebb helyzettel kellett szembesülniük az embereknek, élelmiszerhiánnyal, közben volt egy politikai erjedés is, és hát ön is utal a könyvben arra, hogy volt itt még egy hatás, mégpedig aztán már ugye 1917-18 táján az oroszországi forradalmak hatása, és ez különösen jól érzékelhető, hogy 1917-ben, novemberében Budapesten is volt egy 100 000-es munkás tüntetés. Tehát akkor ezek a folyamatok azért begyűrűztek Magyarországra is.
Több mindenről szó volt, tehát egyfelől szó volt egy szociális elégedetlenségről, amelyet a háborús hadigazdálkodás váltott ki a hátországban. A gabonatermelés, amit egy évben learadtak, az 1918-ban már nem ért el a 14-esnek a felét. És eznek is egy része nyilvánvalóan a frontra kellett küldeni a katonáknak, akiknek a táplálása elsőrendű feladat volt, és ezért jegyrendszerre ment már 14-15-től az ellátatlanoknak az élelmezése, alapvető élelmiszereket jegyre lehetett, de hiába volt jegy sokszor az élelmiszer. Ezt is nagyon megrendítően mondják el az egyszerű embereknek a levele és a följelzése, hogy állandóan sorba állunk, mire odaérek, addigra elfogyott, azt mondják, majd jöjjön vissza holnap vagy holnap után. És ez nyilvánvalóan minden esetben is mindenhol így van, ez frusztrálja az embereket, hogyha az ellátásuk alapszükségletek nem biztosítottak. És a másik dolog az, hogy az 1917-es oroszországi februári, majd a októberi forradalomról a magyar újságok beszámoltak. Ezt lehetett olvasni. És itt is az egyszerű emberek, de még az intellektuellek közül is sokan úgy gondolták, hogy ez valami megváltást hozhat. Szabó Dezsőt, akit ugye úgy szoktak nem indokolatlanul idézni, mint aki először fordult szembe a kommunistákkal 19 április, ez igaz, de 19 elején még ő is arról ír, és később mára is, és mások is, hogy hát ez hozhat megváltást az emberiségnek és a világnak. Tehát a 4 éves pokol után volt egy olyan fajta várakozás, mondjuk így, hogy egy irracionális érzelmi várakozás, amelyet eleve nem lehetett beteljesíteni, de mégis az emberek valami olyasmiben bíztak, aminek egy fix pontja volt a béke. Hogy legyen vége a zöldöklésnek. És a katonák, akik jönnek haza 1918 őszén, hát nyilvánvalóan a bosszú, a dű mozgatja őket nagyon nagy mértékben. Azokkal szemben, akiket felelőssé tesznek a szenvedésekért. És ezeket mindig personifikálják.
Mikor látszott már egyértelműen, hogy elveszítettük a háborút? Ugye vannak történeti dokumentumok, mondjuk 1918 októberéből, a parlamentből, parlamenti felszólalások, ugye itt Tisza István és Károly Mihály is már egyértelműen a háború elvesztéséről beszél.
18 tavaszán úgy nézett ki, hogy a központi hatalmak győznek, vagy győzhetnek, vagy legalábbis lehet egy megegyezéses béke. Ekkor kötik áprilisban a Brest-Litovszki békét, aminek az az értelme, hogy az oroszokat visszanyomják keletre. Májusban Romániával írnak alá egy olyan békeszerződést, amelyben területeket vesznek el tőle. És a nyugati fronton is vannak támadások. Az osztrák-magyar hadsereg Piave irányába támad. Tehát úgy néz ki, hogy a központi hatalmak győzhetnek. De volt egy olyan momentum, és azt hiszem ez volt a döntő, amely ekkor jelentkezett, 1918 tavaszán is, nyarán, és a hatása majd a nyár végén mutatkozik meg, ez pedig az, hogy az Egyesült Államok 17 végén belépett a háborúba, és fokozatosan hozza át az embereit és a haditechnikát a nyugati frontra. 1917 végén még csak 200 000 amerikai katona van, és részben kiképzetlen nyugati fronton. 1918 során 1,2 millió, 20 000 tehergépkocsival, 5 000 mozdonnyal, és ennek megfelelő nehéz tüzérséggel, géppuskákkal és friss és munícióval. És amikor ezeket hadrendbe állítják, kiképzik, fölkészítik arra, hogy mit jelent itt a támadás, és ezek megindulnak Amiennél 1918. augusztus elején, és egy nap alatt, másfél nap alatt 30 kilométer szélességben áttörik a német frontvonalakat, 10 000 hadifoglyot ejtenek, vagy 20 000-et, 10-13 000-et hát lemészárolnak, és 15-20 kilométert nyomulnak előre, akkor világos a német hadvezetés számára, hogy a háború elveszett, és ekkor mondja a vezénylő német tábornok Ludendorff, hogy ez a német hadsereg fekete vasárnapja, vagy fekete napja. És valóban az is volt, ekkora haderőt, nem volt már emberanyag, amit be lehetett volna állítani a frontra, és nem volt muníció sem. Tehát az második világháborúban mondják, hogy anyagháború volt, és ez igaz, de ilyen értelemben az első világháborúban is rendkívül fontos volt az, hogy mennyi lőszer, mennyi technika van, és ezzel az amerikai erővel, amely megjelent a nyugati fronton, nem lehetett mit szembeállítani. Ez történt augusztus elején, Bulgária szeptember végén kapitulál. Október elején az osztrák-magyar monarchia politikai és katonai vezetése békét kér Wilson elnöktől október elején. Tehát innentől kezdően idő kérdése volt, hogy a frontvonalak mikor omlanak össze, és aztán ráadásul októberben a Piavénél az olasz hadsereg is egy sikeres ellentámadást indít az osztrák-magyar erőkkel szemben, amelyek egy-két napig sikeresen védekeznek, majd ők sem tudnak mit csinálni és visszavonulni.
Említettem én az imént Tisza Istvánt és Károly Mihályt, a parlamenti beszédüket, és Károlynak volt egy elhíresült mondata, úgy fogalmazott, hogy a háborút elveszítettük, most az a fontos, hogy a békét ne veszítsük el. Na de hát a békét is elveszítettük. Hát,
elveszítettük, de ezt akkor nem lehetett ilyen pontosan előrelátni. Tehát lehetett tudni bizonyos dolgokat az Antant hadi céljairól, de azt, hogy az osztrák-magyar monarchiát milyen mértékben fogják felosztani, illetve az új államoknak hol lesznek a határai, ezt 1918 végén nem lehetett tudni.
Sőt, hát ugye, ha jól emlékszem, voltak is olyan javaslatok, amelyek valamilyen formában, egy ilyen konföderációban.
Igen, 1918 tavaszánról ismerjük azokat az utolsó javaslatokat, amelyek a monarchia föderalizálásáról szólnak, de tulajdonképpen 1918 nyarán már nem erre dolgoznak ki terveket, hanem arra 18 nyarán, 18 őszén, hogy a monarchia helyén létrejövő új államoknak hol lesznek a határai. Ez a háború elején nem volt eldöntött, hogy a monarchia felosztását fogják kívánni, de a monarchia politikája és különösképpen a Németországgal kialakított szoros szövetségi kapcsolatok 1917 végén, 18 elején arról győzték meg a leendő győzteseket, hogy a monarchiára nem lehet számítani Németországgal szemben. És miután Oroszország kiesett, ha az osztrák-magyar monarchia és a Németország együtt egy katonai blokkot és gazdasági blokkot képez, akkor ez egy akkora erő, amellyel nem igen lehet mit szembeállítani. És ezért válik egy stratégiai céllá az, hogy a monarchiát fölbontjuk, és Németország hátában, mint egy a kiesett Oroszországot pótlandó, olyan államokat hozunk létre, amelyek a mi szövetségeseink lesznek. Ez pecsételi meg a monarchia sorsát, és a történelmi Magyarország sorsát.
De mondhatjuk azért, hogy a monarchia felbomlása vagy széthullása világháború vagy vesztes világháború nélkül is azért törvényszerű volt. Elsősorban a multietnikus jellege miatt és az erősödő nacionalizmusok, a nemzetállami eszme miatt.
Ugye a történésznek az a tulajdonsága, vagy a szakmájának az az egyik legfőbb jellegzetessége, hogy csak arról tud beszélni, ami megtörtént.
Igen, mi lett volna, ha
a típusú kérdés. Ami nem történt meg, arról tehetünk feltételezéseket, csak ezeket nem lehet bizonyítani. Ha szabad idéznem, Németh László egy 20-as évek végén, 30-as évek elején keletkezett írásában azt írta, hogy a monarchia és vele a történelmi Magyarország így is, úgy is előbb vagy utóbb fölbomlott volna. Hogyha egy engedékeny, toleráns nemzetiségi politikát folytat, akkor azért, hogyha pedig egy még szigorúbb, keményebb nemzetiségi politikát, akkor azért. Nem lehet bizonyítani, meg cáfolni sem az ilyen állításokat. Azt tudjuk, hogy a háború előrehaladtával minden a fölbomlás irányába mutatott. Mert valóban itt volt egy multietnikus közeg, és ez a modern nacionalizmusok kora volt, amikor az egyes nemzeti csoportok saját államokat akartak létrehozni. Ez békeidőben is voltak ilyen törekvések, de nem biztos, hogy ezek meg tudtak volna valósulni. Annál is inkább, mert Ferenc Ferdinánd, a kijelölt trónörökös, akit Szarajevóban megölnek, ő a monarchia föderalizálásában gondolkodott, és a nemzetiségi vezetőknek jelentős része támogatta Ferenc Ferdinándnak ezt az elképzelését. Hogy ez tartós konstrukció lett volna, vagy pedig egy rövid, amely a fölbomlást segíti, ezt nem lehet utólag megmondani. Nem lehet utólag megmondani, hogy a monarchia létrehozhatott volna egy keleti Svájcot, ahogy ezt sokan mondták, tehát a több nemzetiségű jelleg tartósan egybe maradhatott volna, vagy nem. Én azért vagyok szkeptikus, mert a monarchiával és Magyarországgal szemben is ott volt egy-két-három olyan állam, amely nyíltan törekedett területeinek a megszerzésére nemzetisége alapon. A Románia egyik nemzeti célja Erdély megszerzése volt. Szerbiáé a monarchia és Magyarország délszlávok lakta területei. Olaszországé az Isztria környéke. És akkor ott volt még a szlovák és a cseh nacionalizmus, amelyet valamilyen módon szintén kezelni kellett volna. A lengyelek nemzeti célja nyilvánvalóan nem az volt a Galícia és Krakói, ők a monarchián belül maradnak, ők a régi Lengyelországot akarták újjáalakítani, és mindezekre a lehetőséget a háború teremtette meg. A lengyeleknek pozitív értelemben, a magyaroknak negatív értelemben. Tehát a háborús, ugye, amikor egy államhatalom erős békeidőben van katonaság, van csendőrség, stb., akkor egy ilyen átalakulási folyamatokra nem szokott sor kerülni. Az ilyen átalakulási folyamatokra mindig válsághelyzetekben kerül sor. Gondoljunk csak a 1989-90-es átalakulásra, ahhoz, hogy az bekövetkezzen, ami bekövetkezett, ez a Szovjetunió gazdaságilag meg kellett gyöngülnie, meg kellett bénulnia, hogy le tudjanak válni a perem területe és önállósodni tudjanak, és itt is így van. 14-ben ez elképzelhetetlen lett volna, 18-ban viszont majdnem spontán ment végbe az osztrák köztársaság kikiáltása, Csehszlovákiának a megalakulása, tehát a galíciaiak, a Lengyelország létrehozása, ehhez nem kellett semmiféle rendkívül dolog, ez a dolgok logikája ebbe az irányba mutatott.
1918-19 nem csak a háború vége, de a magyarországi forradalmak szempontjából is fontos időszak, és a beszélgetés elején már említettük, hogy igencsak változott mindkét forradalom történeti, történészi megítélése az elmúlt időszakban, de hát vannak itt nagyon vitatott, vagy máig vitatott történelmi személyiségek ebből az időszakból. Hát rögtön itt van Károlyi Mihály, aki volt Trianonért felelős bűnbak, volt azért ugye a polgári demokratikus átalakulás vezető személyisége, volt Vörös gróf, minden esetre ugye a szobrát hol felállították, hol eltávolították közterekről, hol leöntötték vörös festékkel. Kijelölhető az ő helye vagy szerepe a magyar történelemben?
Hát azt hiszem, hogy
nehezen.
A történészek számára egyértelműen kijelenthető. De az emlékezett politikusok számára, akik fekete-fehérben gondolkodnak, vagy próbálnak gondolkodni, és a közönségüket is erre szoktatják, az ő számukra vagy Károlyi, vagy Tisza, a történész számára pedig Károlyi és Tisza. És hogyha ugye a kötetben valaki belelapoz, akkor látja, hogy egy historiográfiai bevezetővel kezdődik. Tehát így van, ahogy mondta, a két világháború között Károlyi lett Trianonnak mindennek a bűnbakja, és ennek az értelmezésnek a gyökerei a Tormai Cecilnek híres naplónak álcázott visszaemlékezéséig nyúlnak vissza, a Bújdosókönyvig. Ő mondja azt, hogy ez egy patkányforradalom volt, Károlyi egy degenerált debil, és általában akik a forradalmakban benne voltak, azok mind negatív minősítést kapnak, és nagyon, nagyon csúnya jelzőket. 1945 után változott a helyzet, egy másik egyoldalúságba esett az ország, vagy az országnak a történelmi politikusai, és akkor pedig idealizálták a két forradalmat, különösen a tanácsköztársaságot. Károlyt sokáig nem idealizálták, és Károlyi nem szerepelt pozitív hősként a 45 utáni kánonba, mégpedig azért, mert 49-ben szembefordult Rákosival. És mindaddig, amíg Rákosi volt...
Ugye nagykövetként már.
Nagykövetként a Rajkper miatt ő lemondott, és ezért Károlyi ezekből a könyvekből eléggé ki volt retusálva. De pozitív fő semmiképpen nem volt. És a Károlyi rehabilitáció az valamikor a 60-as évek végén, 70-es évek elején kezdődik. Ekkor kezdik kiadni az emlékiratait, egy-egy jelzőt még megváltoztatva, de azért magyarra lefordítva, a Károlyinak az emlékiratait, és a 70-es években kapja valamikor a szobrot a parlament mellett Károlyi. Tehát kezdődik egy nem nagyon offenzív, de mégis egy Károlyi kultusznak a kialakítása, amellyel meg kell mondanom, én akkor teljes mértékben egyetértettem, és ma is egyetértek, mégpedig azért, mert Károlyi akármilyen ügyetlen módon is, de demokráciát akart. És azok a politikai erők, amelyek mögötte álltak, azok nem az ország romba döntéséért dolgoztak, hanem az ország demokratizálásáért dolgoztak. És azt is el szokás felejteni, hogy 1918 őszén, amikor Károlyi hatalomra került, akkor Teleki Páltól elkezdve Bethlen Istvánon át Bánfi Miklósig mindenki mögé áll, mert azt gondolják, hogy a múltja miatt, ha valakinek, akkor Károlynak van esélye arra, hogy a békét megnyerjük, ahogy ezt az imént egy korábbi kérdésében elmondta. Idő kellett hozzá, amíg kiderült, hogy Károlynak és a környezetének a föltételezései naivitások. És ez Károly számára kicsit későn derült ki. Bethlen számára korábban kiderült, 18 végére, 19 elejére, Károly csak 19 februárjában kezd egy komolyabb hadseregszervezéshez, és márciusban megy el a székely hadosztályhoz, hogy elmondja nekik, hogy nem fog belenyugodni Erdély teljes elvesztésébe. És ez ekkor már elég késő volt, tehát sok pont nem tartottak demokratikus választásokat, mert a demarkációs vonalak állandóan mozogtak. Nem osztottak földreformot, vagy földet különböző megfontolásokból. Tehát a meghirdetett demokratikus céloknak a valóra váltásával azt gondolom, hogy Károlyi késlekedett, és ezért bírálható, de hát diabolizálni ezért nem szükséges.
Na és Tisza István...
És bűnbakká nem lehet tenni.
Ugye Károlyi mellett ugye Tisza István nevét is említette, és Tisza Istvánnak hol van a helye és szerepe a történelemben? Mert hát ugye, ahogy utalt is rá, vagy beszéltünk már arról, 1914-ben ellenezte a háborúba való belépést, aztán mégis a közvélemény őt tette felelőssé az első világháborús vereségért. Talán az sem véletlen, hogy a háború végén hazatért frontkatonák ölték meg az otthonában, sőt, előtte is már több merénylet volt ellene.
Ez azért történt, mert amilyen határozottan képviselte kezdetben Tisza a háború elódázását, vagy a hadüzenet nem elküldését, olyan határozottan támogatta később a háborús erőfeszítéseket. És mindkettőnek ugyanaz volt az oka. Mert tartott attól, hogy bárhogy fog befejeződni ez a háború, ebből a monarchia és azon belül Magyarország csak rosszul tud kikerülni. Ha netán győzne, akkor azért, mert Ferenc Ferdinánd esetleg megvalósítja azt a föderatív elképzeléseket, ami a dualista rendszerrel összeegyeztetetlen, talán megnő a szláv lakosság a monarchián belül, és a magyarok aránya akkor még a 20%-ot sem fogja elérni, mint ahogy így elérte. Ha pedig a háborút elveszíti a monarchia, akkor pedig az hát a sírgödörbe fog vezetni, a történelmi Magyarországnak a sírgödrébe, gondolta Tisza, de a háború alatti megnyilatkozásai alapján nem minden ok nélkül vált ő a háborús erőfeszítéseknek a szimbólumává. Ez már 18-ban a katonalevelekben is világosan látszik. Tehát Tisza azonosult a háborúval, és bűnbakká vált. Méltatlan sors érte, kétség kívül, mert ugyanazt tudom mondani, mint Károlynál, hogy volt egy politikai álláspontja, és a politikai álláspontokért nem szokás, vagy nem szép dolog embereket agyonlőni, vagy fölakasztani. De Tiszára ez a sors állt, ahogy a monarchia összeomlott, ő, aki ezt szimbolizálta, a 67-es kiegyezést, a dualizmust, ezt a konstrukciót, ami 14-ig, 18-ig volt, ez így nem véletlenül lett ő áldozat, sajnálatos módon, de hát áldozat. És erre ő maga is készült erre tulajdonképpen, és nem akart menekülni a sors erről. Figyelmeztették, hogy menjen el valahova vidékre, nem akart elmenni, szembe akart nézni ezzel.
Mindenről bővebben egy most megjelent, közelmúltban megjelent kötetben, a Nagy háború és az 1918-19-es magyarországi forradalmak. Erről a kötetről beszélgettünk az elmúlt órában a szerzővel, Romsics Ignác történésszel. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt nálunk.
Én is köszönöm.